Kedves gyülekezet, hivatalosan is vége a nyárnak. Sajnos ez a valóságunk, hiszen szeptember 1-e van, bár úgy látom, hogy a fiatalság még nem érkezett meg a realitásba, fönt a karzaton. Ez tudom, hogy érzékenyen érintheti az intézménybe járó gyermekek szüleit és családját. Többféleképpen állhatunk ehhez a tényhez. Az optimisták talán úgy állnak hozzá, hogy új tanév, új kezdet, új elhatározások. Idén minden jobb lesz. Reggel már leosztottuk a lapokat, nincs veszekedés, nincs időhúzás, minden pöcre indul, nem lesz késés az iskola felé, nem lesz nyávogás, meg van beszélve a gyerekekkel. Így szülőként kisimulva, kipihenten érkezhetünk majd a munkahelyünkre, és várhatjuk az aznapi kihívásokat teljesen kiegyensúlyozottan, véletlenül sem leharcoltan. Lelki nyugalommal és bölcsességgel kezeljük a problémáinkat. Így lesz egy holnap egy jó napunk, egy jó hetünk, egy jó hónapunk, és így lesz egy jó tanévünk. Nem kérdezem meg a kedves gyülekezetet, hogy ki az, aki így érzi magát. Van a másik véglet, talán a diákok többsége, főként talán a felső tagozatosok és a gimnazisták ide tartozhatnak, akik most teljes letargiában vannak. Komplett gyász folyamaton mennek most keresztül, mert vége a nyárnak, és elkezdődik a kötelességekkel terhelt tanév. Mintha az életük érne véget, látják a fájdalmas reggeli koránkeléseket, a dolgozatok hadát, ami kínzó eszközként hat rájuk, és látják szülők előre a reggeli veszekedéseket, az ágyból való kikönyörgést, a késéseket, az estébe nyúló családi harcot a gyermekkel, már tudod, tanultál már, jövök és kikérdezlek, addig nem fekszel le, amíg kezdetű, keserves, kínzó, fáradtságos mondatokat látják maguk előtt. És vannak, akik sajnálják a pihenés végét, de kihívásként élik meg az előttük álló tanévet, várják, hogy találkozzanak barátaikkal, osztálytársaikkal, csoporttársaikkal. Tudják, hogy nem könnyű a koránkelés és a mókus kerék, de azért az sem rossz egy kicsit, hogy rendszer kerül jobban az életünkbe. Talán ők a realisták, akik viszonylag könnyen el tudják fogadni a helyzetüket. Egy olyan történet lesz ma velünk a Bibliában, ahol egy asszonyt kicsit jobban megismerhetünk, aki számomra példa abban, hogy el tudja fogadni az ő valóságát és az ő valóságos helyzetét. Így olvasom Máté evangéliumának 15. fejezetének 21. és 28. versig terjedő szakaszt. Jézus azután elment onnan és visszavonult Tírus és Szidon vidékére, és ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték: bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztalairól lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya abban az órában. A klasszikus három helyet 4 pontot hoztam most közétek. Először nézzük meg azt, és nagyon tetszett az énekben, hogy jelenléted valóság. A pontok így hangzanak. Kicsit megvizsgáljuk, hogy mi az asszony valósága ebben a helyzetben. Ránézünk a tanítványok valóságára, utána Jézus valóságára, és végül pedig arra, hogy nekünk Jézus mennyire valóság. Hát nézzük az asszony valóságát. A kánaáni asszony alapvetően egy szirofönicai asszony, a Biblia pogány jelzővel illeti őt, tehát pogány hitvilággal rendelkezik. Nagyon érdekes, hogy Tírus abban az időben nagyon gazdag város volt, és a pénzneme a legerősebb volt abban a korban. Feltételezhető, hogy ez az asszony is tehetős volt, hiszen azt olvassuk, hogy a lánya egy ágyban fekszik. Itt az a görög szó szerepel, ami valóban az ágy szót tárja a szemünk elé, és nem az általános szalmazsákot. És a leggazdagabb rétegnek voltak ágyai, úgyhogy ebből feltételezhetjük, hogy nem voltak ennek a hölgynek anyagi gondjai. De azt is megtudjuk róla, hogy a lánya, hogy van egy lánya, akit rossz lélek gyötör. A valóságához hozzá tartozik, hogy a zsidó közösség lenézte és kitaszította őt, de ha jól belegondolunk egy kicsit az élethelyzetébe, akkor valószínűleg nem lehetett neki sem nagy társasága, hiszen a lánya viselkedése nagyon szélsőséges volt, teljesen kiszámíthatatlan. Ha belegondolunk egy megszállott embernek a viselkedésébe, hangos üvöltések, örjöngő hangok töltötték be ennek a hölgynek az otthonát. Milyen félelmetes lehetett ez a látvány, ez a helyzet. Ebből logikusan arra következtethetünk talán, hogy nem igazán hívott vendégeket, hiszen szégyelte az ő helyzetét. És mivel egy ilyen gyermeket egyedül sem nagyon lehet hagyni, végtelenül magányos lehetett. Láthatatlan rabránc kötötte őt a lányához és az otthonához. Biztos vagyok benne, hogy mindent megtett, ami tőle telik, hogy megmentse és megszabadítsa a lányát. Mindent, amit a hitvilága és a kor kulturális általa ismert közössége adni tudott. Biztos vagyok benne, hogy mindent megvett és megtett azért, hogy a lányán segíteni tudjon. Ez volt a valósága. Nem tudom, hogy ismerős-e számunkra ez az érzés. A kitaszítottság az, hogy nem látjuk az utat, nem értjük a helyzetet. Állapotban hallhatott egy zsidó tanítóról, aki járta az országot, tanított és gyógyított. Amikor az információ a birtokába került, akkor két lehetősége volt. Vagy hisz be ebben, vagy nem hisz ebben, hogy van egy ilyen férfi, aki tud neki segíteni, és beletörődik a megváltoztatatlannak hit helyzetébe, vagy cselekszik. És fölkeresi, és utána megy, bármi áron. Ő a másodikat választotta. Nem tudom, hogy volt-e olyan az életünkben, amikor föladtuk. Vagy úgy éreztük, hogy én már nem teszek magamért semmit. Szerintem ez valóságos is előfordulhat. De nagyon fontos ebben a történetben, hogy ez a nő egy anya. Lehet, hogy magáért már feladta volna, de neki a lánya szenvedett. És azt mondja magában, hogy utána megyek, és vállalom a megvetést, bármit, ahogy reagálnak rám, ha elküld, ha nem gyógyít, ha nem segít, vállalom, mert a gyermekemről van szó. Elment és felkereste Jézust, a zsidó rabbit, aki egy férfi volt, és ez azért fontos, mert köztudott volt, hogy a zsidó világban egy rabbi nem állt szóba egy nővel. Általában. Jézus igen. Láthatjuk az előző történetekből. És vállalta a valósággal járó megaláztatás lehetőségét, és mikor odaért, akkor szembe kellett ezzel néznie. A megaláztatással, mert ez a tanítványok valósága volt. És ezzel szembe találta magát. Mi volt a tanítványok valósága? Amikor az asszony odaér Jézushoz, akkor egy nagyon kínos helyzetbe kerültek a tanítványok. Haladnak egy úton, és egy pogány asszony üvöltözik az úton, és gyors léptekkel megy, mert utol akarja érni őket, és segítségért könyörög. Zsidó férfiak csoportja után lohol egy nő, és a mestert szólítja. Nem is értik, hogy hogy gondolhatja ezt komolyan. Jézus majd szóba fog állni vele, a zsidó rabbi. Még akkor is, ha ő szokott azért pogány nőkkel beszélgetni. Bocsásd el, ezt mondják neki, küld el innen, mert itt zavargást kelt. Vele nem kell foglalkoznod. Bűnös is, pogány is, meg nő is, nem kell ő. Ne foglalkozz vele. Egy ilyen embernek nem lehet köze hozzánk. És itt ez fontos. Nem azt gondolják a tanítványok, hogy hát Jézus hozzád nem lehet köze, hanem azt mondják, hogy hozzánk, tehát hozzánk sem. zsidó férfiakhoz nem lehet köze. És a furcsaság ebben a történetben, hogy látszólag Jézus egyetért a tanítványokkal. Első körben azt olvastam, hogy nem szólt hozzá, majd elmondja, hogy ő elsősorban a zsidósághoz küldetett. Majd az asszony megérkezik, és leborul Jézus lába elé. És itt álljunk meg egy picit. És ne ugorjuk át ezt a képet, azért, mert teljesen idegen a kultúránktól. Valaha egyikünk is leborult, valaha valaki valami előtt? Valószínűleg nem. Mit jelent ez a kép? Amikor imádkozunk, akkor lehajtjuk általában a fejünket, tiszteletet adva az Úrnak. Volt-e már, hogy térden állva könyörögtünk? Ilyen lehet, hogy azért volt. Én is emlékszem azokra az imádságaimra jól. A sírós térdelős imádságra, de ez a nő leborul, lefekszik. És ez azt jelenti, hogy teljes mértékben kiszolgáltatja magát. A feje az ott van a lábánál. Kiszolgáltatja magát. Egy ilyen emberbe bele lehet rúgni. De ő leborul Jézus lába elé, és vállal minden kockázatot. És itt várnánk, hogy akkor most Jézus akkor most csodát tesz, és ezen a szegény nőn segít pusztán azért, mert látja, hogy leborult. De miután leborul, Jézus ezt mondja, hadd olvassam újra a 26-os verset. Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyerekek kenyerét, és oda dobni a kutyáknak. Hát mindenféle mondatot várhatunk Jézusról, de ez valahogy így nem fér bele az Isten képünkbe, hogy ez hogy történhet. És amikor ez elhangzik, ez a mondat, még kicsit később kitérek rá, a tanítványok igazolva érezhetik magukat. Hát azért így nem gondoltuk mi ezt rosszul, ugye? Tehát, hogy na, hát azért nekünk van itt igazunk. Kutya. Ez is egy olyan kép, amivel jó, hogyha egy picit megállunk, mert ha a mai ember azt a szót hallja, hogy kutya, akkor eszébe jut az ember legjobb barátja, előttem egy boldog család van, egy csaholó golden retrieverrel, a mély, meleg, barna szemével, ahogy oda teszi a fejét a lábunkra, a családtagunk, de hogy ebben a képben ő egy megvetett állat, nem ember. Ő nem ember, nincs ember számba véve. Ez most ezt jelenti. A tanítványok ezt az embert nem vették ember számba, és úgy gondolták, hogy nekik nem jár Jézus figyelme és csodája. És nézzük meg az ő valóságukat, és ne ítéljük el őket ezért. Ők a kiválasztott nép tagjai. Ez igaz, ez valóság. És különösen ők, a 12, ők a VIP tagok. Őket Jézus elhívja. Ők követik Jézust. Ott hagyták a családjaikat. Vállalják a vele való közösséget, a sátrazást, az éhezést, a nélkülözést. Ott hagyták a biztos megélhetést, a családi vállalkozást, a halászatot, a sok pénzt, a pénzváltónál hagyták. Látszólag most biztonságot ott hagytak. Ők joggal érezhetik, hogy na, hát azért mi azért mások vagyunk itt Jézus mellett. Ők azok, akik igényt tarthatnak arra, hogy Jézus királyságának, ők majd üljenek a jobb és bal keze felől. Ugye tudjuk, hogy a tanítványok ezen is összevesztek, hogy akkor ki legyen a dicsőségben majd ott Jézussal. De ne bántsuk őket ezért. Ebben szocializálódtak, ez volt az akkori kornak a teljesen normális gondolkodása, amiben benne voltak. És ha egy kicsit belegondolunk, akkor lehet, hogy mi is néha érezzük így magunkat. Jézus a miénk. Itt most, nem? Jézus a miénk. Mi a gazdagréti gyülekezet. Miénk. Jó, vannak más gyülekezetek is, na de övék is kicsit. Na de mindenkié. Félünk ilyenkor, vagy féltek a tanítványok attól, mi ez az érzés? Megvan az az érzés, aki többedik testvér, nekem nincs, mert elsőszülött vagyok, amikor így megszületik a következő gyermek, és elkezd féltékeny lenni a kicsi, bocsánat, a nagy, a kicsire, hogy mi van, ha most már nem szeret anya úgy engem eléggé, vagy apa, mert a másikra is figyel. Lehet, hogy gyermekesnek gondoljuk, de picit vizsgáljuk meg a szívünket. Bennünk nincs ilyen. Mert hogyha mi vagyunk Jézusé, akkor mi olyan fontosnak érezzük magunkat, és különlegesebbek vagyunk, talán, mint a többiek. Mert mi hiszünk benne. Az asszony Jézus mondatában rögtön tudta, hogy hol van a képben a helye. Jézus a szegényekhez jött, és az elveszettekhez jött. És a zsidóság abban a korban, a társadalom szinten nagyon is szegény volt, és kiszolgáltatott volt, és elveszett volt társadalmi szinten. Lelki szinten szintén. Ők a gyermekek. És ez az asszony, ma egy ilyet mondana nekünk valaki, fölállnánk, és közölnénk vele, hogy viszontlátás. Mert a büszkeségünk ezt nem fogadná be. De az asszony tudja, hogy az akkori kor valóságában ebben a képben ő a kutya. És nem lázadt föl. És tudjátok, hogy miért? Mert ott volt benne a hitnek a valósága. A hitnek a valósága. Jézus számára nem egy alternatív gyógymód volt, nem csak az utolsó esély. Ő tényleg annak látta Jézust, aki volt. Dávid fiának szólítja. Milyen érdekes. És egy dolgot megtudhatunk belőle, hogy hiszi és vallja, hogy Jézustól a morzsa is elég. Jézustól a morzsa is elég. Ő akkora, annyira hatalmas. Ő a világ mindenség ura. És ha ő azt mondja, hogy adok egy morzsát, akkor az mindenre elég. Neki ez mindenre elég volt. Én hiszem, hogy Jézus nem azért gyógyította meg, mert ennyire alázatos volt feltétlenül, hanem azért, mert ő látta a szívét. És tudta, hogy biztos benne, hogy ha Jézus akar, akkor tud segíteni. Mert tőle a morzsa is elég. És láthatjuk a történet végén, hogy elhagyja a kislányt a gonosz lélek, és valóban meggyógyul. Jézus valósága ebben a történetben. Jézus tudta, hogy jönni fog ez a nő, és azt is tudta, hogy miért. A Bibliában nincsenek véletlen találkozások, nincsenek véletlen gyógyítás történetek, hogy valaki odabotlik Jézus elé, na jó, őt meggyógyítom. Nem. Jézus mindent eltervezett. Minden tervszerű volt. Szinte várhatta ezt az asszonyt. Látta a nő szívét, és teljesen tisztában volt azzal, hogy a tanítványok mit gondolnak. Jézus látszólag, mintha a tanítványokkal értett volna egyet, és a történet végén kiderül, hogy mégsem gondolkodik úgy, ahogy a tanítványok gondolták. De akkor mi történhetett? Jézus személyétől teljesen idegen lenne egy előtte fekvő nőt sértegetni. Tisztelte azt, hogy a nő mennyire alázatos. És ha nem háborodik föl, akkor könyörül rajta. Én legvalószínűbbnek azt tartom, hogy tükröt tartott a tanítványainak. Kimondta azt, amit ők csak gondoltak. És ez egy nagyon durva kép lehetett a tanítványoknak. Lehet, hogy az elején azt hitték, hogy igen, velünk van, de nem, ez egy tükör volt nekik, hogy ti ezt gondoljátok erről a nőről. És Jézus kimondja azt is, hogy micsoda hite van ennek a nőnek. Kétszer csodálkozik rá hitre Jézus, és mind a kettő pogány. Az egyik ez a nő, a másik pedig egy római, a kapernaumi százados szolgája. Ezzel azt mondja ki, hogy a két pogánynak a hite nagyobb volt mindenki másnál. Jelen esetben azt üzeni a tanítványainak, hogy nagyobb az ő hite, mint jelen pillanatban a tiétek. Hát nem lettem volna a tanítványok helyében. És lehet, hogy most is úgy őszít, hogy nem szeretnék a tanítványok helyébe lenni. De nézzünk meg, hogy mi a mi valóságunk. Hogy vagyunk most Jézussal? Számunkra valóság ő, vagy lehetőség? Hogy vagyunk most jelen? A hirdetésekben láttuk, hogy több fajta kurzus van a gyülekezetben, attól függően, hogy hogyan érezzük most magunkat Jézussal kapcsolatban, hogyan van ő most jelen a mi életünkben. Nagyon azt tapasztalom, és lehet, hogy ti nem, csak én, de én nagyon azt tapasztalom, hogy Jézust nagyon sokszor a körülményeimen keresztül tudom csak nézni. Amikor nagyon fáj valami, vagy nagyon nehéz, akkor látom azt, hogy a morzsa is elég. De amikor úgy érzem, hogy többé-kevésbé minden rendben van az életemmel, akkor nagyon könnyen tudok a tanítványok helyzetébe kerülni. Lehet, hogy most úgy vagy itt, hogy többé-kevésbé minden rendben van az életünkkel, Jézus is része annak, van vele kapcsolatom, érzem a jelenlétét, látom az áldásait, és most olyan jó életszakaszban vagyok benne. És ez nagyon jó, és örömteli, és hálásak lehetünk mindezért. És nehogy valaki ezért rosszul érezze most magát, mert másnak lehet, hogy sokkal rosszabb, aki mellette ül. De talán ilyenkor vagyunk leginkább kitéve annak a kísértésnek, amit a tanítványokban láthatunk, hogy egy, nekem jogom van ehhez az áldáshoz és ehhez a jóhoz, mert én vagyok a fiú. A másik pedig az, hogy lehet, hogy úgy kezdek el nézni a másikra, hogy neki nem jár Jézusnak a csodája és szeretete. Lehet, hogy van olyan embercsoport, akire ezt gondolod. És lehet, hogy most úgy érzed, hogy sértegetlek, és a feltételezés is sértő. De gondoljunk bele, nem kell elmondani senkinek. Ez egy tükör, és nekem is nehéz volt vele szembenézni az igehirdetés írása közben, mert én is megláttam azt, akire így gondolok. De lehet, hogy nem egy népcsoportra gondolsz, vagy bármilyen típusú emberre, hanem lehet, hogy a kollégádra, valamelyik családtagodra, vagy olyan emberre, aki iszonyatosan bántott téged, és úgy érzed, hogy neki nem járhat az Istennek a kegyelme, mert annyira fáj, és dühös vagy rá, vagy csak szimplán lenézed. Nehéz ezt közelengedni, most tudom, de Jézusnak nem az a célja, hogy most megszégyenülj és elkullogj, és ostorozd magadat a bűneid miatt. A tanítványok a tanítványai maradtak. Ők maradtak a 12. Mindennek ellenére. De szeretne szabadítani ezektől a gondolatoktól. Szeretne szabadítani ettől a gondolattól, a keserűségtől esetleg, a dütől, a haragtól, amit esetleg táplálunk, vagy a lenézéstől. Szabadítani akar. És lehet, hogy most úgy vagy a történethez, úgy tudsz kapcsolódni, hogy át tudod érezni az asszony helyzetét, mert szorult helyzetben vagy. Úgy érzed, hogy emberileg mindent kipróbálsz, mindent megteszel, hogy jobb legyen, de valahogy nem érzed az Istent, nem látod, nem tudod, hogy mihez kezdj. Emberileg nézve nincs kiutad, és úgy érzed, hogy egy sötétségben vagy, és nem tudsz mit tenni. És érzelmileg túl vagy terhelve, és már alig bírod cérnával. És lehet, hogy már feltetted Istennek azt a kérdést, hogy de miért? Miért vagy ebben a helyzetben? Már dühöngtél, már kérdőre vontad? És lehet, hogy már vagy most fogsz megérkezni, hogy elhidd, hogy a morzsa is elég. Tőle minden, a legkevesebb is bőségesen elég arra, hogy kikerülj a helyzetedből, vagy elbírd ezt hordozni. Mindegy, hogy mit érzünk, mert emberek vagyunk, és olyan sokféleképpen tudunk Istenhez kapcsolódni, és töredékesen látjuk őt. És lehet, hogy a vele való érzéseink pusztán a körülményeinktől képesek változni. De a 34. Zsoltárban olvastuk Dávidnak a szavait, és ez nem változik. Az Isten nem fog megváltozni, csak a körülményeink. Isten nem. És boldog az az ember, aki hozzá menekül, és ott van a megtört szívűekkel, ahogy olvastuk, és kimenti a bajból az igazat. Dávid hite kipróbált hit volt. Kicsit sem volt egyszerű élete. Igazságtalan üldözésnek volt kitéve abban az időszakban, amikor ez a Zsoltár konkrétan születik. De megtapasztalta, hogy Isten hűségesen ott van vele, attól függetlenül, hogy ő mit érez, vagy mit gondol róla. És a szabadítások után mindig teret engedett a hálának, az éneklésnek és a dicsőítésnek, amivel a 34. Zsoltár kezdődik is. És nekünk is van ma lehetőségünk, nem tudom milyen szívvel vagy most itt, de ma este lesz lehetőségünk őt dicsőíteni, hálát adni, örömben lenni, lesz lehetőségünk odaborulni, elfogadni az úrvacsorában az ő bocsánatát, és közösségben együtt lenni. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy magadhoz hívsz mindannyiunkat. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert te nem fordítod el a füledet és a szívedet, amikor kiáltunk hozzád. És teljesen mindegy, hogy mit tettünk, miben vagyunk benne, mi terheli a lelkünket, hozzád fordulhatunk, hozzád lehet menni, mert te nem küldesz el. Sem most, sem máskor. Bocsáss meg, Urunk, hogyha néha azt érezzük, hogy te igenis elküldesz, vagy nem hallgatsz meg bennünket, mert csöndben vagy, ahogy az asszony előtt is először nem szóltál semmit. De tudjuk, hogy te ott vagy ezekben a csöndekben, ott vagy velünk. Nem direkt kínzol minket, nem alázol meg minket. Köszönjük, Urunk, hogy bátran fordulhatunk hozzád, és bocsáss meg nekünk, amikor azt merjük gondolni, hogy másnak nincs joga hozzád kiáltani, mert úgy érezzük, hogy ő nem tartozik közénk, vagy olyan bűnösnek gondoljuk, vagy lenézzük őt. Tisztítsd meg a szívünket ezektől a gondolatoktól. Bocsáss meg nekünk ezért. Urunk, köszönjük azt, hogy te itt vagy velünk, és hadd kérjünk most ezen az Isten tiszteleten, különösen a lelki pásztorainkért és a presbitériumért. Hiszen most hétvégén vannak, ahol imádkoznak, és hallgatni próbálják a te szavadat, nyitják a szívüket és a fülüket arra, hogy merre akarod vezetni ezt a gyülekezetet. Uram, légy ott közöttük, légy velük, adj nekik bölcsességet, adj nekik tisztánlátást, szólítsd meg őket egyen-egyenként az egyéni életükben is. És imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, azokért, akik szenvednek, akik betegséget hordoznak, akik magányosak és egyedül vannak, vagy azokat, akik megfáradtak a családban, a gyerekek között. Urunk, így imádkozunk a nemzetünkért, az országunkért, a népünkért, hogy jöjjön el a te országod, és legyen ébredés, küld a te lelkedet közénk. És Urunk, így kérünk, hogy hallgass meg azt az imádságot, amit te tanítottál nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.